Kávézó a világ végén, a Rádió Café 98-on, a stúdióban pedig itt ül velem szemben Horváth Ádám. Szia, Ádám!
Hello!
Azt elárulhatjuk, mindig jó egy ilyen kis belsős kisével kezdeni, hogy hát mi egy suliba jártunk az Arany János gimibe, csak te fölöttem jártál.
Igen, egy picivel.
Egy picivel, talán egyel vagy kettővel, úgyhogy itt megvannak a közös gyökerek. Na de ennél egy kicsit fontosabb információ, ami a szakmai hátteredet illeti, hadd osszam meg a hallgatókkal. Tehát digitális oktatás szakértője vagy, a Makers Redbox szakmai igazgató és a hazai oktatás technológiai cégeket összefogó Education Next szövetség elnöke. 2002 óta foglalkozó digitális oktatás technológiával és oktatási intézményeket, cégeket, startupokat támogat az átállásban. Ez alatt az időszak alatt három gyermekeden is végig kísérheted, hogy mi az, ami az oktatásban változásra szorul. 6 évvel ezelőtt a Európai Unió Digital Award-dal tüntette ki a munkádat, miután halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára is elérhetővé tettétek az általatok szervezett robotika táborokat. Fontos számodra, hogy a hobbid és a munkád egybeesik egy olyan társadalmi céllal, ami sokak számára az előrelépési lehetőséget jelenti, tagja vagy a Nemzetközi Robot Olimpiának és a First Lego League bajnokság hazai zsűriének, és az EU Code Week program sorozat nagykövete is vagy. Szinte mindent tudunk róla, kihagytam-e valamit?
Hát csak azt, hogy egyébként az ember így hétköznap a munkáját végzi, ez most így nekem is sokkoló volt. Mert ez...
Jézus, ennyit csinál a húrsten!
Igen.
Na jó, akkor kezdjük azzal, hogy akkor itt elhangzott a Makers Redbox, és én is többször mondtam, hogy a Makers Redbox szakmai igazgatója vagy. Mi a Makers Redbox?
Ez egy alkotópedagógiai programcsomag, ami kifejezetten iskolák számára, tehát középiskolák, illetve az általános iskola felső tagozata számára jött létre, hogy kiegészítő szolgáltatásként olyan pedagógiai koncepciót nyújtson a tanároknak, ami lehetővé teszi, hogy azokat a kompetenciákat is fejlesszék, amire egyébként a normál oktatásban nem szokott lehetőség lenni.
De mondj egy pár ilyen kompetenciát.
Hát például, hogyha a gyerekeknek van egy olyan feladata az iskolában, ami ugyanazt a feladatot, azzal a végeredménnyel kell minden gyereknek megoldani, ugyanabban az időben, akkor ott viszonylag kevés koordináció vagy kooperációs lehetőség nyílik, mert legfeljebb az lesz, hogy a végén megkérdezik, hogy neked is ugyanaz az eredmény jött ki, vagy sem.
Max a puskázás közben van némi kooperáció.
Igen, de talán ez az kevésbé a tanulásnak a fontos része. Ugyanakkor ma a világban olyan sok minden változik, hogy ezt egyedül már előre fölkészülve nehéz befogadni. Talán, hogyha nagyon röviden akarnánk összefoglalni ezt a változást, ez úgy néz ki, hogy a mi időnkben, amikor mi iskolába jártunk, még, meg azelőtt, minden adott volt, minden változatlan, és nekünk ezt, ha megtanultuk, akkor gyorsan tudtunk reagálni egy felvetődő problémára. Mára viszont olyan gyorsak a változások, főleg az életnek bizonyos területein, amire már nem lehet előre tanulással felkészülni, hanem alkalmazkodó képesség fejlesztésével lehet felkészülni. És ha már itt a legfontosabb változásról lesz ma amúgy is szó, a klímaváltozás az tipikusan ilyen.
Igen, én mindig azért viselem szívemen az ilyen történéseket, mert azt tudni kell rólam, hogy én kifejezetten rossz tanuló voltam. Tehát az Aranyban, ahova mi együtt jártunk, én ott csúfos kibuktam az Aranyból, és az osztályfőnököm az gondoskodott róla, hogy 3 tantárgyból is megbukjak, hogy véletlenül is tovább tudjak menni a gimnáziumi osztályjal.
Volt egy ilyen Horgá Antal urad neked is?
Igen, nekem egy Benne Zsuzsa néném volt.
Hú, de kegyetlen vagy, hogy így viszonylag így az éterbe küldted a nevét.
Hát
lehet, akkor valószínűleg megdolgozott, értem.
Igen, azt gondolom, hogy igen. és pont azt tapasztaltam meg, aztán szerencsére bekerültem egy belvárosi tanoda nevű alternatív gimnáziumba, ahol vették a fáradtságot, és egy kicsit mondjuk 5 percnél tovább foglalkoztak azzal, hogy vajon mi lehet az erősségem és még a gyengeségeim, és lám-lám kiderült, hogy nem is vagyok teljesen hülye. Úgyhogy én abszolút a saját bőrömön tapasztaltam azt meg, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk egy kicsit alternatív módon viszonyuljunk így az oktatáshoz. Nem tudom, Robi, te mennyire voltál jó tanuló? Színötös, kitűnő voltál.
Nem, én nagyon rossz tanuló voltam, de ezt engedjük el most, nem erről van szó.
Na jó, oké. Szóval akkor itt tartunk, hogy akkor ez egy eszköz a tanárok kezében, amit ti fejlesztetek. Ez honnan jött, egyébként pedagógus vagy, vagy mi a hátteret? Hogy érkeztél
ehhez? Nem, én nem, és ez egy komoly csapatmunkának az eredménye, már itt is ez előjön. Az alapítók már korábban egy alkotó műhelyt hoztak létre Nagykovácsiban, és a Nagykovácsiba kijáró gyerekek mindig megjegyezték, miután egy ilyen digitális madárházat vagy madáretetőt hoztak létre, hogy egyébként tök jó lenne így tanulni is. És akkor ez adta magát, hogy ezt a terméket, vagy ezt a koncepciót érdemes lenne továbbfejleszteni egy pedagógiai programcsomaggá, ami már más tanárok számára is lehetővé teszi azt, hogy viszonylag jól leírva, jól előre meghatározva végig lehessen menni olyan gyakorlatok sorozatán, amelyek ugyanakkor nyitott végű problémák felé vezetnek, és amiben minden egyes gyerek a saját gondjait, saját megértési elemeit tudja beemelni, és ezen keresztül tanulnak együtt, és együtt oldanak meg feladatokat, ezt a később majd talán jobban is kifejtem, de hogy itt az egyik alapvető tényező az az, hogy a gyerekek különbözőek, a tanulók különbözőek, mint ahogy itt ezt most te is az előbb érzékletesen kifejtetted, hogy az oktatás nem kifejezetten alkalmas arra, hogy ezeket a különbségeket egy egységes standard szerint bemérje, és valamilyen úton, módon azokat a gyerekeket is motiválni legyen képes, akik mondjuk konkrétan ebből vagy abból a tantárgyból pont arra néhány kérdésre nem tudnak válaszolni, miközben simán lehet, hogy azoknak a gyerekeknek más területen egy csomó erősségük van.
Hát ezt eleve ugye azt várjuk el a gyerekektől, hogy ráadásul minden tantárgyból ugyanolyan jól teljesítsenek, holott tudjuk, hogy van, akinek mondjuk inkább reálos a hozzáállása, és abban jók a képességei, van, aki a humánban, tehát hogy mindenki egy kicsit más, tehát hogy tényleg annyira ilyen uniformizált skatujába próbálják meg a gyerekeket mind a mai napig így beleszúszakolni, és akkor igen, szerencsésebb esetben mondjuk, nem tudom, igen, találsz magadnak egy tanodát, ahol esetleg ezt helyrehozzák, vagy ezt akár egész életedre viheted tovább, ezt a sérülést.
De ami az igazi probléma ebből a szempontból az az, hogy a gyerekek nem tanulják meg, hogyha mindig mindenkinek ugyanezt kell csinálnia, azt, hogy hogyan oszthatnák meg a feladatokat egymással. A komparatív előnyöknek a kiaknázása, hogy én ebben vagyok a jó, te pedig abban, és hogyha együtt dolgozunk, akkor az több lesz, mint hogyha külön-külön ugyanazt megcsinálnánk, hogy hogyan lehet párhuzamosítani feladatokat, hogyan lehet együttműködni, ez egy kompetencia, amit fejleszteni kell. Viszont az egymás után elvégzett lexikális feladat ismétlésre épülő tanulással ezeket a kompetenciákat nem lehet fejleszteni. Ezért hoztuk létre ezt a csomagot, ami egyébként egy ilyen 32 órányi foglalkozás, tehát nem egy több éven keresztül tartó tréning, de mégis, hogyha ezt egyben csinálják meg, akkor ez egy hét, ez egy témahét akár, és ezen keresztül pont ezeket a kompetenciákat megtanulják fejleszteni, mind a tanulók, mind egyébként a velük foglalkozó tanár is.
Igen, mert hogy ez nem csak a tanulóknak, hanem a tanároknak is legalább annyira szóló fejlesztés ez, amit csináltok. Majd erre a kooperációra, erre mindenképpen térjünk majd vissza még, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és egy nagyon-nagyon fontos probléma szerintem a magyaroknak különösen, akiknek ez szerintem nagyon nehezére esik. De még egy picit, hát, hogyha mi ugye tudjuk, hogy miről van szó, mert hogy átküldtetek egy nagyon jó, nagyon sok tök jó videótok van fenn a YouTube-on, egyébként ajánlom a hallgatóknak, hogy keressenek rá Maker's Red Box, és találtok mindenféle bemutató videót, és hát azért ott nagyon jól lehet látni, miről is szól ez a dolog. De hogy egy picit, hogyha még azért el tudnád mondani, hogy néz ki ez a 32 órás kurzus, miből áll, hogy épül föl, hol csinálják ezt a diákok, mi lesz a végeredménye.
Alapvetően az a cél, hogy ez az iskolákba is bekerüljön, és az iskolákban létre kell hozni egy olyan teret, egy alkotóteret, egy alkotó műhelyt, amelyik erre alkalmas. Ez is egy nagyon fontos eleme ennek a koncepciónak, hogy a hagyományos padsoros elrendezésben ezt nem nagyon lehet alkalmazni. Ez egy elvárás, hogy a gyerekek mozogjanak, felálljanak, átmenjenek egy másik asztalhoz, műhelyben dolgozzanak, fúrjanak, faragjanak, forrasszanak, rakjanak össze dolgokat a saját kezükkel, mert nagyon fontos eleme az alkotópedagógiának az alkotás, valaminek a létrehozása, valaminek a fizikai tárgyként történő megkonstruálása.
És bocsánat, szabadba vágok, csak tényleg így az jutott eszembe, hogy mégis szerintem mindnyájunknak megvan, megmaradt a konkrétan az a néhány eset, amikor ilyet csináltunk, ugye a technika órán valami jót. Én konkrétan mindegyikre emlékszem, nem tudom, periszkópot csináltunk fából, meg ilyenek, hogy mennyire nagy örömet okoztak ezek a dolgok, és mégis milyen kevés alkalommal csináltunk az iskolában ilyen dolgokat.
Illetve most, hogy mondod, hogy emlékszem, emlékszel a periszkópra, nyilván emlékszel a hamutára, meg a kishajóra is. Ezekre azért emlékszik sokkal jobban az ember, mert amikor a fizikai alkotás is belép, és kézzel is megfogod, akkor sokkal több érzékszervet dolgozik rajta, sokkal több kapcsolat jön létre az ember agyában ezzel kapcsolatban, és ezért aztán sokkal hosszabb ideig képes rá emlékezni, illetve több olyan szituáció lesz, amelyben elő tudja hívni az ezzel kapcsolatosan létrejött tudást. Tehát, hogyha egy fizikai tárgy alkotása során alkalmazod a tálesztételt, akkor a tálesztételt az életben is sokkal több helyen fogod tudni majd alkalmazni. Úgyhogy mi ezeket arra használjuk, ezeket a gyakorlatokat, hogy az iskolában egyébként tanult lexikális ismereteket, azokat elmélyítsük, és a gyakorlati használathoz tudjuk kötni. Rengeteg olyan gyakorlatunk van, amikor a gyerekek azt mondják, hogy ja, hogy ezt ezért tanultuk, ja, hogy ez egyébként
ja,
így
hogy
működik.
Én értem a matekot.
Ja, hogy igen. Így van, igen. De amikor le kell programoznia a jövő városában, hogy ha lemegy a nap és sötét van, akkor a szenzor felkapcsolja a világítást, akkor emögött egyfajta matematikai leírás van, egy algoritmus, amelyet, hogyha megtapasztalsz és látod ténylegesen működni, akkor sokkal jobban fogsz rá majd emlékezni, akkor, amikor egyébként az életben majd ilyen típusú feladatod lesz a munkahelyeden.
És ezt egy teljesen előképzettség nélküli bármelyik gyerek mondjuk meg tudja csinálni, hogy leprogramozzon egy ilyen algoritmust?
Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy olyanná fejlesztettük ezt a tananyagot, hogy nem csak a gyerekek, hanem ezt alkalmazó tanárok számára is mindenféle technikai ismeret nélkül is alkalmazható. Annyira részletesek a technikai leírásaink, mert 3D nyomtatót, lézervágót, mikrokontrollereket, mikrobitet vagy Raspberry Pi-t tudnak használni a gyerekek, ezek be vannak építve ennek az anyagnak az elkészítésébe, azért, hogy működő rendszert tudjanak létrehozni. Egy olyan rendszert, ami adatokat gyűjt, és az adatok feldolgozását követően adatalapú döntéshozatalt tesz lehetővé, akár csak az előbb említett világítás kérdésében, vagy pedig olyan kísérletek kapcsán, amelyet a tananyagoknak a végrehajtásánál kell elvégezniük. Például, hogyha mondhatok egy példát, az egyik tananyagunkban a Global Warming című a globális felmelegedéssel foglalkozó tananyagban, ott a gyerekeknek el kell dönteniük, hogy hova kell majd mangroveerdőt telepíteniük. De a mangroveerdő az bizonyos sószintet szeret, méghozzá, ahol összefolyik a sósvíz és az édesvíz.
Már emlegetett brakvíz egyébként.
Ez a brakvíz, így van pontosan. Na, tessék. És ennek a brakvíznek a megtalálásához a gyerekeknek kell fejleszteniük egy mérőeszközt, amiben a víznek a sótartalmát meg lehet mérni. Nyilván a víznek a sótartalma az erősen összefüggésben van a vezetőképességével. Tehát egy vízvezetőképesség mérőeszközt készítenek, amiben egy ilyen pici vízpohárba sót raknak, egyikbe sem ennyit, a másikba kicsit, a harmadikba meg sokat, és akkor egy mikrobittel meg lehet mérni a vezetőképesség változását a víznek, és akkor ez alapján el tudják azt majd mondani magukról, hogy ők tudnának egyébként egy mangroveerdő telepítéséhez szükséges mérőeszközt fejleszteni, mert az Orinoco folyó torkolatában, amikor ott járnak a kutatócsapatukkal, ez egy virtuális körút a Föld körül a Global Warming keretén belül, ez lesz az egyik feladatuk, hogy a széndioxidnak az elnyelésért nagyban felelős mangroveerdőknek a telepítéséhez megfelelő helyszínt tudjanak találni.
Őszintén mondom, hogy fantasztikus. Tehát most csak, hogy mondod, felnőttként is kedvem lenne ebben az egészben részt venni, és tényleg arra gondolom, hogy ha gyerekkorunkban tényleg ilyen dolgok vannak, ki tudja, milyen irányba viszel, mert ugye ennek végül is ez a lényege, hogy a gyerekeket rádöbbentse arra, hogy mi mindenfélét lehet, hogy lehet csinálni dolgokat, mert hogy talán ebben az egész krízisben a legborzasztóbb ez a bénító tehetetlenség, amit mi is érzünk, és nyilván a gyerekeink is éreznek, és ebből kell őket valahogy kizökkentenünk, hogy nem tehetünk azért ez ellen a helyzet ellen.
Igen, bár ehhez nagyon jól kapcsolódik tényleg a tananyagunknak az az aspektusa, hogy a gyerekeknek különböző szerepekbe kell helyezkedniük. Minden gyereknek más és más feladata van egy adott foglalkozáson belül. Például a jövő városában az egyik gyerek mondjuk a közlekedésért felel, a másik az élelmezésért, a harmadik az oktatásért, ami azt jelenti, hogy egymással együtt kell működniük ahhoz, hogy közösen létre tudjon jönni a város, de ehhez kompromisszumokat kell kötniük, mert mindenkinek más a lokális vagy saját célja, de az együttes célt az csak együtt fogják tudni teljesíteni. És ennek kapcsán egy nagyon magas szintű együttműködésre lesz szükség, amiben a másiknak a fejével is kell gondolkodni, hogy ő egyébként azért mondja ezt, mert neki arra lesz szükség, hogy az út ott menjen keresztül, és miközben ezt megcsinálják, aközben egymásnak érvelniük kell, hogy én azért szeretném, hogy ott menjen az út, mert akkor eléri a házakat, össze tudjuk kötni a stadiont a kórházzal, és akkor ilyen széles legyen az út. Hogy milyen széles az út, az meghatározza, hogy milyen közlekedési eszközök közlekednek rajta. A közlekedési eszköznek a méretét pedig a benne lévő embereknek a mérete határozza meg. Ezért a gyerekeknek, akiknek mind megvan a saját terület, amivel foglalkozniuk kell, létre kell hozniuk, meg kell állapodniuk egy közös mérő egységben, az ember méretében, hogyha egyik gyereknél mondjuk ez 1 centi, a másiknél 5, akkor nyilván össze-vissza fognak épületeket tervezni.
Ezért látom, hogy a videóban van, aki kisebb házakat, van, aki nagyobb házakat épít, ugye?
Igen, de ezzel meg kell majd egyezniük, és utána egy adott városon belül ennek egységesnek kell lennie, hogy aztán ez egy működőképes rendszerré tudjon válni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos eleme ennek a koncepciónak, hogy annak ellenére, hogy különböző szerepekben vagyunk, és különböző dolgokat csinálunk, mégis együtt működésre tudjunk jutni. Ez megint csak egy olyan dolog, ami az iskolában, amikor 30 gyerek van egy teremben, és ugyanazt kell csinálniuk, ott nem jön elő ez a típusú kooperációs feladat.
Hát sőt, folyamatosan igazából a versengés van előtérbe helyezve, a kooperáció meg szinte egyáltalán nem jön elő.
De közben eszembe jutott, hogy mi is volt az eredeti kérdésed, mégpedig a szakmákkal kapcsolatosan, és ez az egyik legfontosabb kimenete a mi projektjeinknek, hogy a gyerekek olyan szakmákkal, munkakörökkel, lehetőségekkel ismerkednek meg, ami egyébként a normál generációs tudásátadásban nem nagyon jelenik meg. Tehát a nagyszülőktől nem lehet bolygómérnökökről hallani, és a nagybácsi sem volt nagy valószínűség szerint influencer korábban. Miközben ezek azok a szerepek, ez konkrétan a Global Warningban van influencer, aki segít abban, hogy a közösség számára érthetővé tegye, hogy miért szükséges az a változás, amelyet a mérnök lemért, és amelyre a döntéshozó és a finanszírozást nyújtó közösen létrehoztak valamilyen megoldást, és aztán valamilyen úton módon ezt érzékeltetni kell a közösséggel, hogy befogadják, hogy igen, mondjuk miért kell nekünk közösen arra erőforrást áldozni, hogy mesterséges korallokat építsünk, mint ahogy Palau szigetén, ez az egyik gyakorlat a Global Warningban, 3D nyomtatóval korallokat nyomtatnak, illetve mesterséges korall zátonyt, amivel gyakorlatilag elősegítik majd az óceán élővilágának a megmentését, vagy legalábbis az alkalmazkodó képességének a javítását, és ehhez is van mérési gyakorlat, mérőeszközt fejlesztenek hozzá, szimulálják a korallok kifehéredését, követő helyreállítási folyamatot, ami egy nagyon fontos dolog, mert enélkül ezt nem fogják megérteni, hogy miért kell ezzel foglalkozni.
Innen folytatjuk, mert egy zenélnünk kellene egyet. Robi, mi lesz a következő filmtrackünk?
Hát már emlegetett The Boys című filmből a Casey and the Sunshine Band, That's the Way című dala.